Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek ma este meghallgatni ezt az előadást, és köszönöm a televíziónak a lehetőséget. Azt, hogy egy olyan témáról beszélhetek, ami azt gondolom nem csak fontos, hanem számomra személy szerint is, hozzám személy szerint is közel áll. Én nagyon hiszek a versenyben, abban, hogy a verseny az megjavítja a lehetőségeinket, az életfeltételeinket, és hát ehhez a versenyképességre szükségünk van. A mai előadáson a versenyképesség nagyon széles témaköréből a nemzeti versenyképességet választottam középpontnak. Először azzal kezdeném, hogy miért is fontos ez a téma, majd utána foglalkozom azzal, hogy a tudomány mióta, miért és hogyan foglalkozik vele, mit gondolra, mit tudunk mondani ezzel kapcsolatban. Majd megpróbálom elmondani önöknek, hogy miért hasznosak ezek a kutatások, mire lehet ezeket használni, és remélem, hogy a végén sikerül néhány útravaló gondolatot is elmondani. Hát a kezdetet azt elég messzire kell visszavezetni. Tulajdonképpen azzal indul, hogy a 70-es évek közepe táján ugye kisebb fajta pánik uralkodott el az amerikai társadalomban. Ugye az amerikai társadalomnak egy szimbolikus középponti eleme ugye a gépkocsizás és a gépkocsi gyártás, a gépkocsi használata. És hát azt tapasztalták, hogy a hagyományos amerikai autókkal szemben ugye a lakosság egyre inkább elkezdi a kisméretű, nem annyira impozáns, mint hogy a képeken is látjuk, de ugyanakkor lényegesen kisebb fogyasztású és olcsóbb japán autókat vásárolni. Ez a felismerés először arra vezette az adminisztrációt, hogy megpróbálták korlátozni a japán autóknak az importját, vagy szempontjukból a japánok szempontjából exportját, és hát ugye sikerült is egy ilyen idézőjelben téve önkéntes korlátozást elérni a japánoknál, hogy 1,68 millió autónál többet nem visznek be, 1981-ben történt ez. De 82-ben Honda megcsinálta az első amerikai leányvállalatát, gyártóvállalatát, tehát világos volt, hogy ez a megoldás ez nem működik, ez egyébként nagyon jó figyelemre méltó ugye a gazdaságpolitikai szempontból is. Ettől aztán a kormányzat úgy látta, hogy jobb, hogyha keményebben is lép, komolyabb irányokba lép, és kutatási megbízásokat adott több nagy egyetemnek, amelynek az volt a célja, funkció, és föltárja azokat az összefüggéseket, amelyek miatt ugye az amerikai gazdaság ugye tulajdonképpen egy relatív hátrányba került. Ugye ezt az egész folyamatot a olajválság nagyon erősen felerősítette, ugye amikor a benzinnek az ára az egyrészt magasba szökött, másrésztről pedig fizikai hiány állt elő, ugye, ami az amerikai gazdaságban ugye meglehetősen szokatlan. Na most ezek a kutatások, amelyekre hivatkoztam, ugye arra irányultak, hogy feltárják azt, hogy miért van az, hogy Japán egyik oldalról, másik oldalról pedig a második világháború utáni sokból ébredő európai országok is kezdik utolérni termelékenységben az amerikai ipart, ez a munkatermelékenységét mutatja, ugye a termelékenységet nagyon sokféleképpen lehet mutatni, és a gyártóiparra vonatkozik. Látjuk azt, hogy a 70-es évek végén, a 80-es évek fordulójára csak nem utolérték az Egyesült Államokat, miközben ugye egy 20-30 évvel ezelőtt hát nagyon mélyen mögöttük voltak. Na most ezek a kutatások arra irányultak, hogy ennek a jelenségnek az okait feltárják. Több tanulmány is született ezeknek a kutatásoknak az eredményeképpen. Ezek közül a képen látható címlap lett a legalapvetőbb és leghíresebb, amelyet az MIT-nak, a Massachusetts Institute of Technology-nak a kutatócsoportja készített, ami arról vált különösen nevezetessé, hogy először fogalmazta meg a versenyképességi problémát szektorális és azon belül vállalati szintű problémaként is, tehát nem csak a makro összefüggéseket kereste, hanem egészen mélyre igyekezett leásni. Nagyon neves kutatóknak a közreműködésével, a címlapon is látható, hogy ebek mellett Robert Szoló, aki Nobel-díjas közgazdász, még egyszer majd esik szó róla, máma részt vett ebben a munkában. Na most itt egy csomó ajánlatot, javaslatot fogalmaztak meg arra vonatkozólag, hogy mit kellene az amerikai gazdaságnak tennie ahhoz, hogy ne veszítsen tovább a versenyelőnyéből. De ami ennél még több, létrehoztak egy olyan szervezetet, amely arra volt hivatott, hogy nemzeti szinten kezelje ezt a versenyképességi problémát. Ez volt a Competitiveness Policy Council, a versenyképességi politikai tanács, ami egy olyan sajátos összeállítású társaság volt, először is kétpárti volt, tehát kivonták belőle a napi politikát. Másik oldalról pedig a munkaadó vállalók, a munkavállalók, a tudományos világ és a kormányzat képviselői nagyjából egyenlő arányba vettek részt benne. Én nekem volt szerencsém a titkárságukon járni a 90-es évek elején. Egy nagyon izgalmas, nagyon magas színvonalú szervezet volt, amelyiknek, mint látjuk itt, közvetlenül az elnökhöz volt jelentése, leadási kötelezettsége, illetve a kongresszushoz. Nagyon komolyan vették a tevékenységét, ugye ami abból is látszik, hogy a kongresszus, illetve a képviselőház különböző bizottságai megvitatták, hogy miket talált ez a bizottság, és ezek a hearingek, amikről két jegyzőkönyvnek a címlapját látjuk, ezek ilyen vastag kis füzetek, tehát ezek a kongresszusi képviselőházi meghallgatások, ezek nagyon-nagyon komoly szakmai tartalommal rendelkeznek. Tehát nagyon erőteljes volt ennek a társaságnak a működése, nagyon sok komoly javaslat született, és ennek eredményeként a 90-es években, 90-es évek vége felé tényleg egy számos szempontból új pályára állt az amerikai gazdaság. Ennek az új pályának volt az egyik jelensége, következménye, hogy ugye más gazdaságpolitikai keretek közé kerülvén Clinton elnök 96-ban megszüntette ennek a tanácsnak a működését, de ez azért is olyan körülmények között tette meg, hogy bejelentette egyúttal, hogy lényegében a funkcióit átadja egy olyan testületnek, ami majdnem azonos névvel szerepelt, Council on Competitiveness, ugye egy versenyképességi tanács, amelyik egy civil szervezet volt, és mindazok a tényezők, akik az előző tanácsban részt vettek ebbe, és kivéve a kormányzatot. És azt mondta, hogy a civil szféra képes megoldani azokat a szakmai kérdéseket, amelyek itt adódnak, anélkül, hogy erre az adózóknak a pénzét kellene fordítani, és azóta ez a Council on Competitiveness működik. Nagyon sok javaslatot tesz, amik hát jelentős mértékben elfogadásra is találnak, és hát most külön érdekességet ad ennek a dolognak, hogy amikor az előadást ütemeztük, még nem tudhattuk, hogy Obama elnök az évértékelő beszédében a január végén a középpontba a versenyképesség kérdését helyezte, és nagyon komoly feladatokat fogalmazott meg, amelyeknek egy része erre a tanácsra fog hárulni. És ez a tanács nagyon üdvözölte Obamának azokat az intézkedéseit, amelyek hát az amerikai gondolkodás mód szerint nem szokatlan módon, ugye elsősorban, és ez hangsúlyos dolog, az oktatásra, az innovációra, az infrastruktúra fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, a pénzügyi kérdések csak idézőben, annyiban szerepeltek, mint ennek a megvalósítási háttere, nem pedig önmagában a megoldás jelentő folyamatok. Na hát ez volt tulajdonképpen a nemzeti versenyképesség gondolatának a felmerülése, itt kapott ez a dolog egy nagyon komoly hátszeret, olyannyira, hogy ezt követőleg ugye a világon mindenütt elkezdtek létrejönni ilyen hasonló tanácsok, Chilébe, Fülöp-szigeteken, Jordániába, Görögországba, Horvátországba, Panamába, és lehetne sorolni őket. Tovább hozzá kell tenni, hogy az Európai Unió is csinált egy ilyen versenyképességi tanácsot. Lényegében logikailag egymáshoz hasonló módon vannak felépítve, és folyik a működésük. Egyelőre Magyarországon ilyen tanács nem működik. Innentől kezdve a nemzeti versenyképesség gondolata a közgazdászoknak is a gondolkodási középpontjába került, és hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ez egy halatlanul komplex fogalom, és próbáljunk meg most a következő részében az előadásnak egy kicsit mögé nézni, hogy miből is áll össze ez a bizonyos nemzeti versenyképesség. Ugye igazából véve a versenyképesség alapvetően a termékek és a szolgáltatások szintjén dől el. Azon múlik, hogy a fogyasztók mit választanak akkor, amikor elmennek vásárolni. Látjuk, hogy válogatnak, egyik árut összehasonlítják a másikkal, és ahová a szűkös erőforrásaikból jobban fordítanak pénzt, ugye azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat vásárolják meg. Még egy ilyen lepukkant, szinte harlemi környezetben is, ugye látjuk azt, hogy van, aki ezt a kocsmát választotta éppen egy másikkal szemben. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az ő számára az versenyképesebb az előzőnél. Tehát a lényeg az, hogy a termékszintű a versenyképességnek az első megjelenési formája, a fogyasztói igények kielégítésének ez a módja. Hozzá kell tenni azt, hogy nagyon fontos, hogy a versenyképesség megítélésében, hogy ebben a bizonyos társadalmi szükséglet kielégítést, illetőleg a modern gazdaságokban szinte mindenütt az üzleti szféráé a főszerep. Hogyha megnézzük azt, hogy a GDP termeléséhez az egyes szektorok hogyan járulnak hozzá, akkor persze országonként, meg időszakonként bizonyos fokig különböző adatokat találunk. Ez ugye Magyarországnak a 2009-es adata, a KSH-ból származik, és azt látjuk, hogy a GDP-nek a 61%-át a vállalatok és a vállalkozások termelik meg, a szükséglet kielégítésében a domináns szerep az üzleti szféráé. Tehát nyilvánvalóan értelmes dolog a termékszintű versenyképesség fölött az üzleti szférában a vállalatok versenyképességéről is beszélni, és hát a vállalatoknak a versenyképessége az ugye a köznapi beszédben is, meg a szakirodalomban is egy nagyon sokat vitatott kérdés, nagyon sokat hallunk róla. Itt most illusztrációként egy olyan ábrát tettünk be, amelyik éppen azt a 100 vállalatnak a logóját mutatja, akik a legsikeresebbek abból a szempontból, a legnagyobb értékű márkát tudták a világnak felmutatni. Ugye ezek lényegében csupa ismert cégek, a vállalati versenyeknek a nyertesei. Most, hogyha ebből a gondolatmenetből elkezdünk építkezni, akkor azt látjuk, hogy a társadalmi szükségletek kielégítése, ugye első körben a termékek, és tehát a javak és szolgáltatások szintjén is a termékszót általános értelemben használom, a javak és szolgáltatások mögött ott állnak a vállalatok, különösképpen a globalizáció előtérbe kerülésével egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a vállalatok hol és milyen körülmények között tevékenykednek, tehát a nemzetállamoknak a szerepe egyre nagyobb jelentőséget kap számos szempontból, minden vállalat kisebb vagy nagyobb mértékben kötődik egy vagy több nemzetállamhoz, és hát azt is tudjuk, hogy különösen az elmúlt egy-két évtizedben egyre nagyobb szó, több szó esik a regionális versenyképességről, a makrorégióról, hiszen beszélünk az Európai Unió versenyképességről, észak-amerikai versenyképességről, Dél-Kelet-Ázsiáról, tehát ilyen regionális szintű versenyképességi problémák is léteznek. Na most ugye ez tehát az a négyes szintje a versenyképességnek, ami a valóságban is, meg a kutatásokban is fontos témát képez, a termék, a vállalat, a nemzet és a régió. Most ebből a négyes szintből én a mai előadás tárgyaként a nemzetállamot választottam, erre a szintre szeretnék fókuszálni. Nagyon sok érdekes kérdés merül fel az összes többi vonatkozásban is, de hát nyilván mindent nem lehet besűríteni egy előadásba. Na most ezért tehát az nagyon fontos az, hogy nézzük meg azt, hogy mit is értünk igazán akkor most a kutatásainkban a nemzeti versenyképesség alatt, és most egy definíció következik, mert a tudósnak nagyon fontos, a közönség számára sokszor fárasztó és unalmas, de ígérem, ez az egyetlen egy szerepel az egész mai előadásban. Amikor azt mondjuk, hogy a versenyképesség először is egy képesség, egy ígéret arra, hogy valamit végre tudok hajtani, az még önmagában nem az eredmény, nem az eredményesség, az azt jelenti, hogy részt tudok venni a versenyben, hogy az olimpián részt vehet az, aki legalább 5 méter 20 centit tud ugrani rúddal, de aki csak 4,86, az nem versenyképes egy olimpiai versenyben. Na most ez az első szintje, vagy első lépés a definícióban. A második lépés az, hogy mire is irányul ez a képesség. Létrehozni, felhasználni és értékesíteni, ahogy láttuk, azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyek alkalmasak a társadalmi szükségletek kielégítésére. Erre kell olyan struktúrákat kell működtetni, amelyek lényegében igazából véve a reálgazdaságnak a leírását jelentik, hiszen azok termelődnek ott meg ebben a közegben. És ezt úgy tudja csinálni, a versenyképesség akkor áll fenn, hogyha úgy tudja csinálni, hogy ezek a folyamatok úgy menjenek végbe, hogy közben ugye a globális gazdaságnak a versenyét állni kell, hiszen nem csak a hazai versenytársaink vannak, hanem külföldiek is, és meg tudjuk valósítani a versenyképességnek azt az alapvető célját, hogy fenntartható módon növekedjék a társadalom tagjainak a jóléte. Ez egy nagyon fontos és a legutóbbi években előtérbe került gondolat, ugye, hogy az alapvető funkciója a versenyképességnek a társadalmi jólétnek a növekedése, társadalmi jólétnek a növelése, és a fenntarthatóság kérdésehez kapcsolódik, tehát ugye ez az alapvető funkció. Na most ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, ahhoz azt kell elérni, hogy mindez úgy történjék, hogy közben az alapvető termelési tényezőknek a hozadéka az növekedjék. Tehát magyarán szólva, hogy megtermelődjék a feltétel annak, hogy a következő időszakban is tudjuk ezt a dolgot csinálni. Tehát képességről van szó, amely javakat és szolgáltatásokat hoz létre, globális verseny keretei között értékesíti, el tudja fogadtatni a fogyasztókkal, olyan módon, hogy ez szolgálja a társadalmi jólétet, és hát fenntarthatóság feltételeit és a folytathatóságnak a feltételeit is biztosítsa. Na, ez a tulajdonképpen az a definíció, amit mi használunk. Ez a definíció persze nem úgy jött létre, hogy valaki egy reggel fölébredt és ezt kitalálta, hanem egy hosszú gondolkodási folyamatnak az eredménye volt, amely igazából vévem már a 19. században elkezdődött. Amit most a fogalom fejlődésével kapcsolatban szeretnék elmondani, az a Stefano Garelli professzornak a nemrégen Budapesten elmondott hát előadásából, egy kerekasztal beszélgetésből, részvételből származik. A Garelli professzor egyik gurúja ennek a versenyképesség gondolatnak, és hát ugye az ő gondolatmenetében az első, aki tulajdonképpen komolyan foglalkozott a nemzeti versenyképesség gondolatával, az a 19. század elején, ugye David Ricardo, az egyik legnagyobb klasszikus közgazdás, 1817-ben megjelent könyvében, ugye a komparatív előnyök elméletét fejtette ki, amelyik tulajdonképpen azt mondja, hogy ha egy ország jobban tud, költséghatékonyabban tud létrehozni valamilyen terméket, akkor ő abból nem csak a saját fogyasztóinak az igényeit fogja kielégíteni, hanem exportálni is fog, míg az az ország, amelyik nem tudja ezt a költséghatékonyságot elérni, az ezt a terméket nem fogja gyártani. Ez egy nagyon egyszerű gondolatmenet, de ebből indult ki az egész, ebből a technikai különbségből, hogy melyik tudja hatékonyabban előállítani azt a bizonyos terméket. Egy következő lépést azt én személy szerint a Garelli professzor nyomán Marxhoz és Engelshez kötöm, akik ugye nem csak a kommunizmussal foglalkoztak úgy általában, mint ahogy azt sokan ma meg gondolják, hanem egy nagyon komoly társadalmi filozófiai alapot adtak egy csomó közgazdasági kérdésnek, és az ő gondolatuk volt, náluk volt először kifejtve komolyan ugye az, hogy a gazdasági jelenségek mögött olyan társadalmi beágyazottság van, amely az osztályoknak, az egymáshoz való viszonyához, társadalmi rétegeknek egymáshoz való viszonyához származik. Tehát, hogy az, ami versenyképesség oldaláról is történik a társadalomban, annak megvannak a nem szinten gazdasági értelemben vett okai is. Ez volt egy következő lépés. Majd ezt követően már átugrunk a 20. századra, és arra, hogy egy nagyon komoly hozzájárulást jelentett a versenyképesség gondolatának a fejlődéséhez, hogy elkezdtünk foglalkozni, vagy tudomány akkor elkezdett foglalkozni azok az értékekkel, amelyek részben meghatározzák azokat a társadalmi viszonyokat, amelyekről korábban beszéltem, részben pedig meghatározzák azt, hogy milyen szükségleteket is fogalmaznak meg maguknak az emberek, illetve miket fogadnak el a szükséglet kielégítésnek a megvalósítójaként. És Max Webernek a nevéhez kötnénk ugye ezt a lépést. Egy további következő lépés a versenyképességben az volt, amikor hát egyik legnagyobb hatású közgazdás, József Schumpeter, aki a vállalkozói szellemhez kötötte a gondolatmenetet, és levitte, ha úgy tetszik, ezt az egész gondolatmenetet az üzleti szférának a szintjére, azt vizsgálva, hogy a hozzá nevéhez kötődő kreatív rombolás gondolatával, az innovációnak a gondolatával, hogyan lehet újra és újra versenyképes terméket, szolgáltatást létrehozni, annak a módján, hogy az emberek újabb és újabb szükségleteit újabb és újabb módon tudjuk kielégíteni. És mindenhez hozzárendelte ugye a vállalkozót, mint ennek a kreatív rombolásnak a megvalósítóját. A következő lépés, amire hivatkoznék, ugye az volt, amikor Robert Solow, aki még ma is köztünk van, Nobel-díjas közgazdász, a növekedés és a technológia kapcsolatának a vizsgálatával tulajdonképpen bekapcsolta a műszaki fejlődés ennek az egész versenyképességi gondolatmenetnek a menetébe, rámutatva arra, hogy a technológiának a változásai, mint egy külső tényező is befolyásolják ugye a gazdasági fejlődést. És végül, de nem utolsó sorba, ugye meg kell emlékeznünk azokról az üzleti gurukról, akik tulajdonképpen a múlt század, tehát a 20. század közepén ugye különböző oldalról a minőség, a megbízhatóság, a költséghatékonyság, a logisztikai rendszerek és egyébek oldaláról megfogalmazták azokat a kritériumokat, amiknek a segítségével a versenyképesség effektíve ténylegesen megvalósítható. Hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor azt látjuk, hogy a pusztán technikai én olcsó vagyok, mint a megközelítésből, hogyan jutunk el egy olyan társadalmi szintű problémáig, amely társadalmi szintű probléma magába foglal közgazdaságtudományi, üzleti tudományok oldaláról történő szociológiai, politikatudományi, általános társadalomtudományi megközelítéseket. Tehát a versenyképességnek ez a fogalma, hogy itt ez a tölcsér ábrázolja, ugye egyre szélesedik, egyre vastagabb, egyre inkább, egyre több ugye tényezőt foglal magába, és a tudomány ugye ezt egyre inkább tudja kezelni. Most ami ezekből az egész témakörből a nemzeti versenyképesség gondolatára vonatkozik, abból a szempontból, hogyha megnézzük, hogy ma mit gondolnak a versenyképességről a tudományos kutatók, akkor onnan indulunk el, hogy az első dolog ugye az, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a versenyképesség nem más, mint a nemzeti versenyképesség, mint egy veszélyes rögeszme, mondja ezt a szintén Nobel-díjas Paul Krugman egy 1994-ben megjelent cikkébe, a Foreign Affairs nevű ugye nagyon rangos folyóiratba, és hát ugye abból azt mondja, hogy a nemzeti versenyképesség ilyen nincsen, ez csak ezzel kár foglalkozni, sőt kifejezetten veszélyes, mert hogy igazából véve a termékek és a vállalatok szintjén folyik a verseny, nemzetek nem versenyeznek. Nem tudom, hogy az legutóbbi világválság és az után következő gondolatmenetek alapján Krugman megírna ma egy ilyen cikket, tartok tőle, hogy nem, de minden esetre ez mint szélső eset a gondolkodásban létezik. Egyéb megközelítéseket én két nagyobb csoportra osztanék, az egyik az, amelyik azzal foglalkozik, hogy a makroszint szempontjából hogyan lehet egészében értékelni egy országnak a versenyképességét. Itt is kétféle vonal van, a kutatók egy része azzal foglalkozik, hogy azt mondja, hogy az, hogy mennyire versenyképes egy ország, az annak alapján lehet látni, hogy milyen a részesedése és hogy alakul a részesedése a világkereskedelemből. Hiszen aki versenyképesebb, az többet tud rátukmálni a többi országokra, többet fognak tőle elfogadni, ő előnybe lesz ezekhez képest. Látjuk azt, hogy ebben a szempontból nagyon nagy különbségek vannak egyes országok között. Természetesen egy-egy ilyen grafikon igazából a szakmai szempontból nagyon sok helyen sántít, hiszen méretfüggő, időszakfüggő, nagyon sok mindentől függ ez a dolog. De ugye azért valamennyire illusztratív dolog az, hogy ugye tulajdonképpen a világkereskedelemnek nagyon nagy részét ugye nagyon kevés ország teszi, valósítja meg. Ugye összesen 82-83% az, amelyik a körülbelül 180-190 országra jut, a többit az első 30 viszi el. Tehát minden esetre ez egy nagyon fontos, izgalmas kérdés, és rengeteg szakmai problémát vett fel, mert nem mindegy, hogy az import vagy az export visszaesedést vizsgáljuk-e a nemzetközi kereskedelemből, és hát számos további kérdés vethető fel, de mindenesetre izgalmas a feltevés. A kereskedelem mellett a másik gondolatmenet az arra vonatkozik, hogy a termelékenység egy egyes országokban hogyan alakul. Ez a gondolatmenet arra épül, hogy azt mondjuk, hogy az az ország versenyképesebb, amelyik az erőforrásait jobban tudja felhasználni, mert ugye abból amilyen van, a legtöbbet tudja kihozni. Hát ugye itt is ismét egy ilyen munkatermelékenységi mutató szerepel szintén csak illusztrációként, és hát láthatjuk azt, hogy ebből a szempontból nagyon nagyok a különbségek. A sárga jelzésű országok ugye a világnak az élvonalát képező, az OECD országok, tehát csak az OECD országok szerepelnek benne. A második blokkban szerepelnek a hozzánk közel álló egyéb országok, és láthatjuk azt, hogy Magyarország ennek a mezőnynek nagyjából a közepén helyezkedik el, most az itt felvett országok közül, természetesen más országoknál más lenne a sorrend, de nagyjából ez a középvonalas elhelyezkedés ez stimmel, és hát azt látjuk ugye azt, hogy az egy munkaórára jutó termelése a magyar átlagnak lényegesen kevesebb, mint a vezető országoké. Amivel kapcsolatban szükséges hangsúly, ez nem azt jelenti, hogy magyarok kevesebbet dolgoznak, vagy akár óránként kevesebbet teljesítenek, hanem a gazdaság, hogy össze van rakva, azoknak a kapcsolódása, ahogy ezek a dolgok mennek, és amiről majd sok minden részletkérdést látunk még, ugye az hozza ki a társadalom egészébe, ez a társadalom egészét jellemzi, és semmi köze nincs egyes munkásoknak, vagy akármilyen dolgozónak a teljesítményéhez. A másik irány a kutatásoknak az a szerkezeti elemzése a versenyképesség kérdésének. Ebből a szempontból két ilyen kutatási vonalat szeretnék ismertetni. Az egyik Michael Porternek a nevéhez fűződik, a Harvard Business Schoolnak a professzora, és aki azt mondja, hogy a gazdaságnak a versenyképességét a szektorok versenyképességén keresztül lehet megragadni, hiszen ugye az egyes szektorok egyes piacokhoz kapcsolódnak, beszélhetünk az autópiacról, beszélhetünk elektronikai cikkek piacról, és így tovább. És azt mondja, hogy a szektorális versenynek a tényezői úgy határozhatók meg, hogy egyik oldalon a keresleti tényezők, másik oldalon a termelési tényezők, amiket felhasználok ugye a kereslet kielégítéséhez, harmadik oldalról azok a vállalati stratégiák, amelyeknek a keretében ez az egész tevékenység végbe megy, és a negyedik oldal pedig a kapcsolódó szektorok, a hozzá kapcsolódó egyéb ágazatoknak, a gazdasági beágyazásnak a kérdéskörre. Ezt a gyémántszerű hát alakzatot két tényezőke befolyásolja kívülről, egyik oldalról a kormányzat, a másik oldalról pedig azok a külső lehetőségek, amik adódnak, itt még a véletlennek is nagyon nagy szerepe van, hiszen egy cunami ugye önmagában véve tönkre tehet egy gazdaságot akár hosszabb távra is. Most ezekből áll össze az úgynevezett porteri gyémánt modell, amelyiket nagyon sok helyen nagyon kiválóan alkalmaznak a versenyképesség elemzésére. Porter maga számos országban végzett ilyen vizsgálatokat, és ezeket publikálta is. A másik ilyen strukturális mutató, vagy strukturális kutatási modell, az ugye a versenyképességi rangsoroknak a készítése, az nagyon sokféle van, ebből kettőt emelnék ki. Az egyik a lozani székhelyű nemzetközi üzleti iskolának, az IMD-nek a kutatócsoportjáé, amely nagyjából 60 ország körülbelül 300 mutatóját használja. A másik pedig a World Economic Forumnak a világgazdasági fórumnak az elemzése, amely 130 ország 120 mutatóját használja. Látják, hogy ez egy hatalmas adatbázisokkal dolgoznak, óriási kutatási pénzek vannak mögöttük, és nagyon érdekes eredményekkel jutnak. Ezeket a napi sajtó is közli minden országban, amikor megjelennek ezek a rangsorok. Ugye ez éppen a világgazdasági fórum legutolsóbbi rangsora, ami mindig az év fordulója tájékán jelenik meg. Tetszenek látni, hogy megint csak a sárgával az élvonalbeli országok vannak kiemelve. Ezek között nagyon nagy különbség azokban a pontszámokban, ezek képzett mutatók, ezeknek az értelmezését nyilván nem lehetséges. Súlyozott átlagát számítják különböző indexeknek, és abból jönnek ezek ki. Nagyon nagy különbség nincsen közöttük, egymás között mozognak is egyik évről a másikra is akár, de hosszú távon nagyjából ugyanazok az országok vannak egy-egy csoportban. Azt is láthatjuk, hogy hazánk az itt kiemelt országok közül szintén a középmezőnyben helyezkedik el, és hát lényegesen lemaradva, de hát azért még mindig közelebb a vezető országokhoz, mint az utolsó helyen szereplő Csád, amelyik ugye a 139. volt tavaly a rangsorba. Tehát ugye, hogy is mondjam, ez mindig nagyon fontos dolog, hogy megfelelőképpen súlyozzuk azt, hogy mi le vagyunk maradva a versenyképességben, igen, le vagyunk bizonyos országokhoz képest, de hát Csádhoz képest mennyire jók vagyunk, az hihetetlen. Ezekre az előzményekre építve kezdtünk el mi ott a Vállalatgazdaságtan Intézetben az egyetemünkön kutatásokat végezni 1995-ben, tehát 16 éve végezzük ezeket a kutatásokat. A kezdő lökést az adta meg, hogy engem személy szerint fölöttébb fölbosszantott ugye az, hogy ebben az időszakban a világsajtó tele volt azzal, hogy a magyar gazdaság versenyképessége elmaradt a környező országokétől, különösképpen Csehországtól. És hát ugye én nagyon jól tudtam azt, hogy ennek legalábbis részben az a következménye, hogy Magyarországon abban az időben már többé-kevésbé végbementek azok a szerkezeti reformok, amelyek ezekben az országokban még nem. Tehát magyarán szólva, hogy a transformációs visszaeszés, ami a rendszerváltás mindenhol követte, náluk még egy kicsikét később idővel jön el, és egyszerűen kíváncsiak lettünk arra, hogyha megnézzük a magyar gazdaságnak versenyképességi szerkezetét, összehasonlítva más országokkal képest, akkor hogyan és milyen dolgokat is fogunk találni. Ennek a kutatásnak az volt a címe, hogy versenyben a világgal, és igazából véve azzal foglalkoztunk, hogy a különböző vállalati szintű információk alapján mit lehet mondani a szerkezetről. Na most nagyon sok tanulmány született, azóta csináljuk ezeket a kutatásokat, 340 tanulmány született összesen ebbe a kutatásnak a keretében, eddig több könyvet is megjelentettünk, és nem csak azt csináltuk, ami a gerince a kutatásnak, hogy 3-4 évente egy 1200-1300 vállalatvezetőre kiterjedő kérdőves felméréssel próbáljuk alátámasztani az eredményeket. Mi is tudjuk azt, hogy a kérdőves felméréseknek mik a korlátai, de hát ugye azért ez mégiscsak egy érvényes kutatási modell, ami hát nagyon jól alkalmazható arra, hogy a magyar gazdaság versenyképességéről mondjunk valamit. A gazdaságnak hagyományosan ugye három fő szereplőcsoportját különböztetik meg, a háztartásokat, a vállalatokat és a kormányzatot. Mi is ebből a hárman szereplőből indultunk ki, és azt mondottuk, hogy ha a versenyképességnek ugye a társadalmi jólét az megvalósítása első számú funkciója, ugye ez a lakosságot kedvezően érinti. Azt is a következő lépés ugye az volt, amikor arra hivatkoztunk, amit az előbb mutattam egy grafikonon, hogy az elsősorban az üzleti szféra tevékenységén keresztül valósul meg, ahol a vállalatoknak ugye az a feladata, hogy egyszerre egy folyamatban, egy kettős értékteremtési folyamatban a fogyasztók számára, meg saját maguk számára, tulajdonosaik számára értéket teremtsenek, tehát fogyasztói elégedettséget és profitot valósítsanak meg. Ehhez természetesen egy olyan versenykörnyezet tartozik, amelynek a feltételei nagyon nagy mértékben befolyásolják a vállalatoknak a működését, és amely versenyfeltételeket és tényezőket a kormányzatnak az intézkedései több csatornán keresztül meghatározzák, részben azoknak a társadalmi normáknak az oldaláról, amelyeket a kormányzat kénytelen figyelembe venni, és jó a figyelembe vesz a intézkedéseinél, részben másik oldalról konkrét politikákon keresztül, amelyeket alkalmaz, és harmadsorban pedig, de legalább ilyen fontos módon, azok az intézményi rendszeren keresztül, ahol az intézmény szót most tágan értelmezem, a jogrendszert, az adórendszert is beleértve, meg hát azokat a szervezeteket, amiket megvalósítják, de és ezzel befolyásolja a versenyfeltételek, a versenyfeltételeken keresztül a vállalatokat, és így tovább. De még ezzel nincs vége a szorinak, mert ugye teljesen világos, hogy a társadalmi normák, amelyek nélkül a kormányzat nem tud működni, aminek a figyelembevétele nélkül, azok nagyon szoros kölcsönhatásban vannak az egyéneknek a magatartásával és gondolkodásával, tehát egy nyilat mindenképpen ez megérdemel. És hát ugye azt mondottuk, ha visszatetszenek emlékezni még arra a hosszú csúnya definícióra, akkor annak a végén szerepelt ugye az, hogy a termelési tényezők hozadéka növekedjék, tehát a termelékenységnek, az üzleti szféra termelékenységének, hatékonyságának a folyamatos növelése a feladat, ami a társadalmi jóléthez végül is elvezet, és hát mindez az egész a modellnek az árásaként egy nemzetközi kontextusban a globális feltételek mellett kell, hogy megvalósuljon. Na ez az kutatási modellünk. Ez persze én értem, hogy nagyon csúnyán hangzik így, de tessenek kell hinni, hogy ez kezelhető, le lehet bontani, és hát tulajdonképpen ennek az eredményeképpen sikerült azonosítanunk egy csomó olyan dolgot, ami a mai magyar gazdaság szempontjából lényeges. A következőben ugye egy picit arról szeretnék beszélni, hogy a mai versenyhelyzetünknek a meghatározó tényezői ebből a modellből és a kutatásainkból levezetve három csoportba sorolhatók. Egyrészt vannak olyan hosszú távú örökségeink, amelyek évtizedek, sőt évszázadok óta befolyásolják a magyar gazdaságot, másik a konkrét kormányzati politikák, a harmadik pedig a globális viszonyok. Csak példaképpen szeretnék említeni néhány ilyen tényezőt ezzel kapcsolatban. Az első a korrupció, amiről azt szoktuk mondani, hogy nagyjából a török idő óta jellemzi Magyarországot. Hát ugye nagyon nehéz tőle megszabadulni. Tudnunk kell azt persze, hogy nem mi vagyunk a világ legkorruptabb országa, sőt, ugye világviszonylatban azért még mindig a jobbak között tartunk, csak azokkal szemben, akikkel szeretjük összehasonlítani magunkat, azokkal szemben már nem ilyen rózsás a helyzet. De az világos, hogy egyik kormányzat sincs abban a helyzetben, hogy egy 4 éves perióduson belül ezt a több évszázada dúló ugye, játékot ezt megszüntesse. Egy másik ilyen hosszú távú jelenség, ami nem ennyire hosszú időre nyúlik vissza, az, amit Kornai János ugye 92-ben megjelent cikkében koraszülött jóléti államnak nevezés, ami a 70-es évek óta jelenti Magyarországot. Nevezetesen az, hogy ugye mindig tovább nyújtózkodtunk, mint amennyire a takarónk ért, a jóléti kiadások szempontjából. Ugye meghirdettük az ingyenes, hát ugye formálisan ingyenes egészségügyet, oktatást, van egy nagy lelkű mondjuk így nyugdíjrendszerünk, támogatási rendszerünk, ugye aminek a leépítéséről most már nagyon sokszor esik, ugye, de minden esetre ezeknek a költsége, a társadalmi költsége magasabb volt annál, mint amit az ország gazdasági fejlettség engedett magának. De nem is ez volt az igazi probléma, hanem az, hogy ezek még ráadásul nem is voltak hatékonyak. Tehát magyar nem az a baj, hogy sok pénzt költünk valamire, hanem az a baj, hogy azt nem hatékonyan töltjük el. Egy minden nyugdíjasan megkérdezünk, akkor ő mondja azt, hogy nyilván neki nagyon alacsony nyugdíja, amiben neki egy bizonyos szempontból igaza is van, csak ez nem változott azon a tényen, hogy a gazdaság egész a szempontjában ez mindig nagyon jelentős összeg. Tehát ez két olyan tényező, amelyik mind a kettő azt kell mondani, hogy hiába jövünk elő bármilyen olyan kormányprogrammal, amelyik egy meghatározott rövid időszakra vonatkozik, ezeket befolyásolni lehet, és ott el is kell indítani nyilván olyan folyamatokat, amik ezeket valamilyen irányból kedvezően befolyásolják, de alapvetően változtatni nem lehet. A másik problémája a magyar gazdaságpolitikának ugye az, hogy a rendszerváltás óta nagyjából elvesztünk a problémák útvesztőjébe. Itten van egy gazdaságpolitikus, ugye, aki eljutott ide, de hogy hogyan ebben az útvesztőben, ezt nem tudjuk. De mindenképpen az a dolognak a lényege, hogy a problémák komplexitásában a rövidtávú politikai megfontolások rendre fölírták a hosszabb távú elképzeléseket, különösképpen a gazdaságpolitikában, aminek az lett az eredménye, hogy oda jutottunk, ahova most jutunk. És végül a tényezőknek a harmadik csoportja a globális gazdaságnak a tényezői. Ugye, hogyha ránézünk a következő képünkre, akkor tetszenek látni két kis pöttyöt. És hát ugye ez Magyarországot akar reprezentálni, és hogyha megyünk egy lépéssel tovább, akkor ez nagyjából arányosan elhelyez a világgazdaságban bennünket. Ugye amiből következik az, hogy azt hiszem, hogy alig ha van olyan, aki azt gondolná, hogy mi fújjuk a passzát szellet, és ugye ennek kapcsán a világgazdaságnak, a globális gazdaságnak a folyamatait majd mi hozzánk fogják igazítani. Ami megint csak nem azt jelenti, hogy védtelenül állunk ezekkel a folyamatokkal szemben, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan veszük a lapokat, hogy fordulunk ezekben a szelekben, de az mindenesetre biztos, hogy nem mi határozzuk meg ezeket a tényezőket. Tehát ez a három tényező csoport, amivel én úgy gondolom, hogy számolni kell, amikor a gazdaságpolitikát, a magyar gazdaságpolitikát és ennek a versenyképességi hatásait megítéljük. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami a versenyképesség szempontja alapvető jelentőség és a legutóbbi idők adataira, információra támaszkodik. Az első az egy olyan vizsgálat, amely a Tárkinak amelyet a Tárki kutatói végeztek el, az elmúlt időszakban 2009-ben jelent meg egy brosúra, amelyik nagyon sok érdekes információt tartalmaz, és egyebek mellett ugye elhelyezi Magyarországot a világnak az érték térképén. Van egy World Value Survey nevű felmérés, ugye a világérték felmérése, világértékeinek a felmérése. Megint csak azt mondom, amit az előbb a kérdőves felmérésre, hogy világos, hogy minden ilyen survey típusú kutatásnak megvannak a maga, hát, hogy is mondjam, korlátai, de ezzel együtt rendkívül érdekes, sőt meghatározó jelentőségű eredményekről tudunk és kell beszélni. Ugye ennek az értéktérképnek két dimenziója van. Az egyik dimenzióban azt helyezkedik el, hogy az illető országnak a lakossága jellemzően mennyiben a hagyományos vallási, családi, nemzeti értékek oldaláról ítéli meg a helyzetét és környezetét, illetve mennyiben a racionális világi gondolkodás szempontjából történik ez a megítélés. A másik tengelyen pedig az foglal helyet, hogy mennyire zárt a gondolkodása, ami konkrétan abban fogalmazódik meg, hogy mennyire csak a saját környezetének és azon belül is elsősorban materiális javaknak az oldaláról ítéli meg a világot, és mennyire fontos számára a szólásszabadság, a demokrácia és a hasonló, a nyitottságot, a tolerancia, a nyitottságot kifejező értékek. Most ha Magyarországnak a helyzetét megnézzük ezen a térképen, akkor azt látjuk, a kékkel jelzett országok az európai országok, azt látjuk, hogy Magyarország az európai magnak, az európai magtól meglehetősen távol helyezkedik el, méghozzá ugye a zárt gondolkodás irányába elmozdulva. Ugyanakkor viszont ugye találjunk olyan országokat, amelyekhez sokkal közelebb vagyunk. Ugye Bulgária, Moldávia, Oroszország, Ukrajna azok az országok, amelyek ennek az értékfelmérésnek alapján legközelebb állnak hozzánk. Sőt, ami külön érdekes, hogy a Kína, Korea, Tajván, tehát a keleti gondolkodás az a meghatározó. Na most ugye ebből, hogyha visszamegyünk az eredeti ábrára, akkor ebből azt a megoldás, vagy azt a következést vonhatjuk le, hogy a nemzeti gondolkodás, a család fontosságának a megítélése szempontjából, és egy hasonló tradicionális értéke szempontjából, Magyarország nagyjából azon a szinten helyezkedik el, mint azok az országok, akikkel összeszoktuk magunkat hasonlítani, vagy akiket szeretnénk hasonlítani Nyugat-Európába. Ezzel szemben a társadalmi gondolkodásnak a másik dimenziójában hát azt kell mondani, a modern értékek felé való elmozdulásban, a nyitott gondolkodásban, a toleranciában, a társadalomnak a nyitottságát, illetve viszont nagyon-nagyon az alapoknál vagyunk, nagyon-nagyon zártak vagyunk, az érdekel bennünket, ami közvetlenül érinti az életfeltételeinket, és a sajtószabadság meg a hozzá hasonló dolgok azok nem igen foglalkoztatják, vagy lényegesen kevésbé magyar ember. Nem szeretnék tovább menni ebbe az értékelésbe, holott ugye a Tárki egész kötetet és még több tanulmányt is szentelt ennek a dolognak, de minden esetre azt gondolom, hogy ha én gazdaságpolitikus lennék, akkor erősen elgondolkodnék rajta, hogy milyen reformok azok, amelyeket ilyen körülmények között Magyarországon érdemes elkezdeni meg végrehajtani. Másik kutatási irány, amire szeretném felhívni a figyelmet, ugye a hazánknak a nemzetközi versenyképességi rangsorban elfoglalt helyének a dinamikája. Itt látjuk azt, hogy a 2000-es években mind a két mutató szerint, az IMD meg a World Economic Forum szerint is, ugye jelentősen zuhant Magyarországnak a versenyképessége. A 29-30. helyről indultunk 2002-ben, Ugye a kettő között lényegi különbség nincsen. A különbség az, hogy a WEF-ben sokkal több ország van, tehát azért nagyobb az ingadozás, mint az AMD-nél. De mind a kettőben 2008-2009-ig ugye tartó zuhanás volt a magyar gazdaság versenyképességét illetően. Azóta valamennyit visszakapaszkodtunk, de messze menőleg nem annyit, ami elég lenne ahhoz, hogy akár csak meg is közelítsük a 7-8 évvel ezelőtti, vagy 8-9 évvel ezelőtti helyzésünket. Még rosszabb a helyzet akkor, hogyha azt látjuk, hogy Magyarország azok olyan országokhoz képest, amelyek ugye, ahogy szoktam mondani, ugye hozzánk hasonlóak, vagy versenyképesség szempontjából leginkább szóba jönnek, azok közül a legelső helyen volt, a legjobb versenyképességi helyen állt a 2001-ben, és 2008-ra, hát már 2007-re is a legutolsó helyre kerültünk, sőt 2008-ra teljesen leszakadtunk, és hát ugye aki látott már a televízióban legalább futóversenyt, az tudja az, hogy az, hogy ha valaki még a bolyban van, igaz, hogy nem az első a helyen van, de második, harmadik, és ott van a bolyban, akkor abból még akármi lehet, de amikor elkezd leszakadni, ugye egy futóversenyen, akkor már annak az esélye, hogy önnyerjen meg a versenyt, az elég nehéz. Na most azt is látjuk, hogy megint csak ebben a mutatórendszerben is fölfelé kapaszkodtunk, de szintén egyelőre még ugye a távolság köztünk és a vezető, ebben a mutatóban a vezető országok észtek csehekhez képest igencsak növekszik. Ez azt jelenti, ugye megint csak, hogy ez a versenyhelyzetről van szó. Tehát ugye azokban a termékekben, szolgáltatásokban, amilyen közös piacokon versenyzünk, azokban ezek az országok milyen előttünk vannak. Megint azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy miért vannak ezek a dolgok, és hát azok a versenyképességi rangsor segítenek is bennünket ebbe, hiszen itt ez a World Economic Forumnak a rangsora, 12 tényező szerint ugye bemutatja azt, hogy hol állunk jobban annál, mint amit az általános helyezésünk az 52. hely indokol. Ugye az intézményeket tekintve nagyon rosszul állunk, nagyon a rangsor végén vagyunk, egészségügyben, termékpiacokon és így tovább. Viszont felsőoktatás, technikai felkészültség, innováció szempontjából előbbre vagyunk. Ami azt jelenti, hogy ha én volnék gazdaságpolitikus, akkor a kitörési pontot ott keresném, ahol a termékfejlesztés, az innovációt, az oktatást, felsőoktatást lehetne találni. Tehát azokon a struktúrákat, a termelési struktúrákat erre igyekezném eltolni. De ugyanezek a kutatások arra is választ adnak, hogy melyek azok a problematikus tényezők, amiken javítva ugye a versenyképességben előre tudnánk lépni. Ugye azt látjuk, hogy az üzleti szempontból a legproblematikusabb jellemzőket, ha tekintjük, megint csak azt mondom, a vízszintes tengelyen súlyozott átlagok szerepelnek a kiemelés szempontjából, tehát önmagában jelentősége nincsen most ebből a szempontból. A lényeg az, hogy azt gondolom, hogyha önök között itt most végeznénk egy ilyen random felmérést, hogy mit tartanak legfontosabb tényezőknek, nagyjából ugyanezeket mondanák önök is. Tehát magyarán szólva közkeletű ismeret az, hogy mik azok a területek, ahol változtatni kell ahhoz, hogy a versenyképességünk javuljon. Ha én gazdaságpolitikus lennék, ugye akkor azt csinálnám, hogy ezt megnézném, hogy ezeken a területeken mit tudnék elsősorban csinálni, és hát ugye erre építeném a gazdaságpolitikát. Na most végül is azt kell mondani összefoglalóan az előadásnak a zárásaként, hogy tulajdonképpen 4 üzenetem van, amit szeretnék önöknek eljuttatni. Az első ugye az, hogy a versenyképesség, mint fogalom és mint tényező, az azt mutatja be, hogy hogyan állunk másokhoz képest. Ugye ahogy ez a kép is mutatja, a verseny van, nem csak az számít, hogy milyen gyorsan haladok én előre, az, hogy növekszik a GDP, hogy változik egy évről másikra, az infláció, a termelékenység, a munkanélküliség kérdése, hanem az, hogy a többiek hogy vannak, mert lehet, hogy én 3%-kal növekszem évente, de ha mindenki más a környezetemben 5-tel növekszik, akkor úgy maradok le, mint annak a rendje. Tehát magyarán szólva, hogy egy összehasonlító kategória. A másik mondani való ugye az, hogy ahogy láttuk a tényezőket, de a piac és az állam megfelelő együttműködése nélkül nem lehet a versenyképességet fejleszteni. Ha valaki túlhangsúlyozza egyiket a másikkal szembe, lehet, hogy korábban a piac volt túlhangsúlyozva, most az államban túlhangsúlyozva, de a lényeg az, hogy a kettőnek az együttes hatásaként lehet versenyképességet elérni. A verseny az mindig adott szabályok között kell, hogy zajlódjék. Azt szoktam mondani, hogy se futballozni, se ultizni nem lehet anélkül, hogy ne egyeznék meg a szabályokat. Hogyha piacra ráhagyjuk azt, hogy azt csinál, amit akar, akkor nyilvánvalóan problémák lesznek, de azok a problémák azok inkább a szabályozásnak a problémái, mert hiszen nem mondták meg, hogy mit lehet meg, mit nem lehet csinálni, vagy nem jól mondták meg. Láttuk azt, hogy a piac és az állam együttműködése, a kultúra és a globalizáció által átölelt térben valósul meg. Azok mind a kettő nagyon súlyosan vagy fontosan befolyásolja ezt a működést. Ennek alapján is a harmadik üzenet, hogy a nemzeti versenyképesség ebből a három tényezőnek a dinamikájából áll össze, hogyan tudjuk változtatni a növekedési feltételeket, mi az intézményrendszer, amiben ez megvalósul, illetve a társadalmi értékrend kultúra vonatkozásában mit lehet hosszabb távon elérni. És végül azt szeretném még mondani, ugye, hogy a versenyképességnek a kutatásában nagyon sok komoly eredményt értünk már el eddig, de hát ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon sokkal több még nyitott kérdés, még azokban a vonatkozásokban is, amelyeket a eddigiekben bemutattam. Hát ugye a nagyító azt akarja kifejezni, hogy ezeket a kerületeket további vizsgálat tárgyává kell tenni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Kérem, ne feledjék, hogy sorozatunkban minden témát három különböző karakterű, három különböző stílusú műsorban próbálunk feldolgozni. Így Csikán professzor úr előadásához is még kapcsolódik egy szakmai kerekasztal beszélgetés, valamint egy ismeretterjesztő film is. Összes elkészült műsorunkat megtekinthetik honlapunkon, a mindentudás.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor szakmai partnerei: Prezi.com, Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.